A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Huszonnégy gyermek és öt kísérő nyaral a Nyíregyházi Egyházmegye szabadidős táborhelyén, Leveleken, adta hírül az Egyházmegye a honlapján. Az egyházmegyei Caritas a csoport szállításával és a táboroztatáshoz is használható hozzávalókkal járult hozzá a gyermekek felszabadult időtöltéséhez. A jogásság a magyar társadalomnak fontos alkotóeleme, jelentette ki Sulyog Tamás köztársasági elnök Nagycenken, miután szakmai párbeszédet folytatott Győr-Moson-Sopron, Vas és Zalavár megyei jogászokkal a Széchenyi kastélyban. Az államfő elmondta, a szakmai találkozón alapvetően arról volt szó, hogy miért jön egy fiatal jogász ebbe a régióba dolgozni, és miért maradnak itt a középkorú vagy idősebb kollégák. Úgy tűnik, hogy ebben a három vármegyében az itt dolgozó jogászok megtalálják a számításukat. Kiemelte, hogy aki megfelelő hivatástudattal rendelkezik, és aki már az egyetemen beágyazódott a szakmába, az ezen a pályán is marad. A Szent Háromság tiszteletére felszentelt templom 500 éves jubileumát ünnepelték mádon. A bérmálás szentségének kiszolgáltatásával egybekötött búcsúi szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatta be a környékbeli papsággal együtt. Június 24-én elindul az első zarándoktábor. 226 diák és vezető 111 kilométert gyalogol a Börzsöny és a Cserháthegység településein és erdein keresztül Mátra-Verebély-Szentkút nemzeti kegyhelyre. A nyár folyamán összesen 62 csoport, közel 1000 diákja és vezetői vesznek részt az államilag támogatott zarándoktáborokban. A Mészáros csoport karitatív tevékenységét koordináló szervezet a nyári időszakban is jelentős támogatásokat nyújt rászoruló magánszemélyek, valamint civil és non-profit szervezetek számára. A második negyedéves ciklusban 586 pályázó több mint 3 milliárd forintra nyújtott be igényt a Profili alapítványhoz. A kuratórium döntése alapján végül összesen 67-en részesülnek, közel 250 millió forint dotációban, közölte a csoport az MT-vel. A közlemény szerint a Profili alapítvány pályázati keretek között negyedévente mintegy 250 millió forint keretösszegből támogatja a szociális vagy egészségügyi okokból rászoruló magánszemélyeket. Irán Genfben tárgyal a brit, német és francia külügyminiszterekkel, valamint az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével. Eközben bejelentették, az amerikai elnök két héten belül dönt arról, hogy megtámadja-e Iránt. A Fehérház szóvivője idézte Donald Trumpot, aki szerint jelentős esély van arra, hogy a közeljövőben tárgyalások lesznek Iránnal. Bezárt a teheráni magyar nagykövetség, a külgazdasági és külügyminiszter a biztonsági helyzet romlása miatt arra utasította az ott dolgozó diplomatákat és családtagjaikat, összesen 15 embert, hogy hagyják el Iránt. A külképviselet munkatársai előzőleg még 6 magyar állampolgár kimenekítését szervezték meg Iránból. Spanyolország elutasítja a NATO azon kérését, hogy duplájára növeljék védelmi kiadásaikat. A spanyol kormány főlevelében azt javasolta a NATO főtitkárának, hogy a szervezet jövő heti hágai csúcs találkozójára tervezett közös nyilatkozatban az 5%-os célkitűzés legyen opcionális, vagy hagyják ki Spanyolországot ennek végrehajtásából. 10 000 tartalékos mozgósításáról szóló törvényjavaslat előkészítését kezdi meg az olasz parlament. Kizárólag olasz állampolgárokról lenne szó, akik a fegyveres erőktől szereltek le 3 éves szolgálat után. Megjelent a Krausz Ferenc által javasolt élvonal program megvalósítását támogató törvény, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Az Élvonal program missziója, hogy olyan világszínvonalú környezet jöjjön létre Magyarországon, amely egyrészt elősegíti, hogy a jövő magyar Nobel-díjasai itthon végzett kutatásaikkal érdemeljék ki a tudomány legfontosabb elismerését. Másrészt hozzájárul a kiemelkedő hazai hozzáadott értéket előállítani képes magyar mély technológiai, tudományos és műszaki áttöréseket piacra vívő szektor felépüléséhez, tették hozzá. Pályázatot írnak ki a Pécsi Nemzeti Színház igazgatói posztjára. Erről csütörtöki ülésén döntött a Baranyai Vármegye székely önkormányzatának közgyűlése. A majdani nyertes 2026. február 16-ától 5 éven át töltheti be a tisztséget. A pályázati felhívást a Kulturális és Innovációs Minisztérium internetes oldalán, a Pécs Ma internetes újságban, valamint a város internetes oldalán teszik közzé, és a kihirdetéstől számított 30 munkanap áll rendelkezésre a pályázatok beadására. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült lesz az ég, csak néhol lehetnek gyengén felhős tájak. Csapadék nem lesz. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánok a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Domán Vivien hírszerkesztő, Vasvári Bernadett zenei szerkesztő, Somogyi Márton technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk az esti műsor kínálatot. 25 perckor előbb meghallgathatják az EKKE műsorát, a Líceumi Krónikát, majd Közelkép című portréműsorunkban Aux Eliza írónővel beszélgetünk. A 21 órai híreket követően Kultúrkör című műsorunkban Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal elő Pósa Lajos, azaz Pósa bácsira, a magyar gyermekirodalom egyik megteremtőjére emlékezünk egy miskolci esemény kapcsán, a folytatásban pedig megismerhetik az idei Barokk és Kaláka Fesztivál egy-egy programját is. 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján előbb a görögkatolikus egyház fél órája szól, majd folytatjuk a 10 éves börtönkurzió hálaadó találkozójáról készült összeállításunkat. Ugyanebben az órában rádión kisújszállási frekvenciáján Szocska Ábel nyíregyházi görögkatolikus megyéspüspök a Krisztus halála utáni első századokról elmélkedik, középpontba állítva az eukarisztiát. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben megismerhetik a több mint 30 éves EGRI lokálpatrióta egylet tevékenységét, a Gondosúra országjárás EGRI programját és a nyári diákmunkával kapcsolatban is hallhatnak hasznos információkat. 23 óra 5 perctől a Vatikáni Rádió adása szól, majd Hitvalló című műsorunkban Lóci Tamás atya a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival a háború okairól, következményeiről, erkölcsi megítéléséről beszélget. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Aux Elizát, aki szerintem nem titok, elmondhatjuk, hogy együtt tanítunk az Eventus középiskolában. Ugye te magyart, én nagyobb részt angolt, de nem is emiatt hívtalak be, hanem azért, mert van egy másik hivatásod is, mégpedig az írás.
Igen. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást.
Az írás, illetve a tanítás. Melyik a nagyobb szerelem? Lehet-e ilyet kérdezni?
Lehet, és egyértelműen tudom rá a választ, az írás. Nekem az már kiskorom óta az életem része, már akkor az volt, amikor még csak cirkalmas betűnek tűnő valamiket rajzolgattam, akkor még meg sem fordult a fejemben, hogy én valaha tanári pályán fogok kikötni, úgyhogy ez később került hozzá.
És hogy jött egyébként a tanárság? Tehát az irodalom maga emiatt lettél végül magyar tanár, vagy volt valami mások is esetleg?
Én úgy jelentkeztem a tanárszakra, hogy magyar tanár, könyvtáros tanár, és egyértelműen a könyvek szeretete miatt. Nem tudtam akkor még, hogy fogok-e valaha tanítani, vagy meg fogom-e szeretni a pályát, de tudtam, hogy olyan irodalmi alapot tud nekem adni, akár a nyelvészet terén, akár az irodalom történet során, az a szak, hogy muszáj elvégeznem, és hát a könyvtárszak pedig adta magát, hiszen ott is ezek az alapok mondhatni kiegészültek, és nekem mind a két szak egyformán tetszett, és egyformán sokat adott hozzám, íróként is, meg tanárként is.
De ez jó, mert ugye akkor úgy érezted, hogy ez az, ami a legjobban meg tudja alapozni mondjuk az írói karrieredet, vagy hogy ugye mindenkinek, ha akar egy mesterséget kezdeni, akkor ahhoz kellenek az erős alapok. És így adja magát, hogy ha író akar lenni valaki, akkor az nagyon jó, hogyha pont ezt a két szakot választja hozzá, hiszen a könyvtárban, ahogy te is mondtad, ott van minden, ami hozzáférhető, és ugye mindig azt szokták tanácsolni a kezdőíróknak, nem tudom, hogy te ezzel mennyire értesz egyet, meg a költőknek is, hogy olvasson minél többet, jó sokat.
Pontosan, én is pont ezt kaptam meg legelőször, amikor elkezdtem írni és megmutatni a külvilágnak, hogy milyen történeteket alkotok, nem csak a fiókomnak. Az első és legfontosabb tanács, amit kaptam, hogy olvassak sokat. Hát a tizenéves fejjel én ezt kicsit sértőnek éreztem, hogy már valaki a zsenialitásomra ilyet mondani, de utána rájöttem, hogy ezek jogos észrevételek és jó szándékú kritikák, úgyhogy megéri rájuk hallgatni. És hát a magyar szak, illetve a könyvtárszak az pont, hogy a legolvasósabb szakok közé tartozik, nem véletlenül, és nagyon sok olyan irodalmi alkotással sikerült megismerkednem az 5,5 év alatt, amik szélesítették a látókörömet, és szerintem ezért is tudtak olyan sokat adni nekem a kurzusok a képzés során.
Miket szeretsz olvasni?
Hát én főleg a zsánert szeretem, a fantasy, illetve akár a realista, tini, romantikus regények nekem nagy szerelmeim. Ezek könnyebben emészhető művek, mint mondjuk egy Háború és béke, de az volt a jó a magyar szakban, hogy olyan művekkel ismerkedhettem meg ott, amik inkább a szépirodalmi vonalat képviselték. Ott is voltak persze ifjúságirodalmi könyvek, mert volt ilyen kurzus, de azokat már ismertem, mert én is ezeket szeretem főleg, meg hát ebben is írok. De azért kell a szókincsfejlesztés, a leírások fejlesztése terén, hogy az ember olvassa a klasszikusokat, mert azokból azért nagyon sokat lehet tanulni.
A klasszikusokból van olyan kedvenced, akinél úgy érzed, hogy hatással volt rád, vagy szívesen veszed le még most is a polcról mondjuk?
Most el kell gondolkodnom rajta. Madácsnak az ember tragédiáját én nagyon szeretem, azok az erkölcsi kérdések, amiket felvet, azok a szimbólumok, ahogy végigjárják a szereplők az emberiség fejlődésének az útját, az nekem hatalmas inspiráció, és egyébként pont azt tanítottam most nemrég az osztályomnak, úgyhogy így próbáltam rájuk ragasztani egy kicsit a lelkesedésemből. Hát meglátjuk, hogy mennyi sikerrel.
Hát igen, jövőre, hogyha írtok majd egy dolgozatot, miért emlékeznek a tavalyi évből, akkor ez biztos, hogy elő fog kerülni. Magyar szerzőt említettél. Magyar inkább, mint a külföldi, vagy nincs ilyen kategorizálás nálad?
Nálam nincs ilyen kategorizálás. Nagyon sokan úgy vannak a magyar szerzőkkel, hogy félnek tőlük olvasni. Nem tudom ez, hogy alakult ki. Talán egy kis sznobizmus is van benne, hogy a külföldi szerző, főleg, hogyha angol szász, akkor az már csak jó lehet, míg a hazai saját az nem kell. Pedig én nagyon sok jó magyar szerzőtől olvastam. A Kós Patrícia vagy Szabó Krisztina könyvei engem nagyon inspirálnak, ők is ifjúsági fantazikat írnak, nem meglepő, hogy ezeket szeretem a legjobban, de szerintem még nagyon sok olyan szerzőt tudnék mondani, akitől megérné olvasni, csak sokan félnek ettől, és egyébként szerintem ezért is van, hogy nem egy szerző választ valamilyen álnevet magának, ami kicsit külföldiesebbül hangzik, pedig én nagyon szeretem, amikor a szerzők felvállalják a saját nevüket, a belívben így is ott lesz a név, úgyhogy szerintem büszkék lehetünk arra, hogy magyar szerzők vannak, akik minőséget alkotnak, és én ezt mindig igyekszem népszerűsíteni.
Meg úgy látom, hogy egyre szélesebb is a skála meg a kör, tehát hál' Istennek amennyire, ugye még a mi időnkben is a klasszikusokat mondták a gyerekirodalomból is, és lassan azért eljutunk odáig, hogy most már a kortárszerzők is rengeteget, és nagyon jó könyveket írnak. Tehát, ha bemegyünk a könyvesboltba, akkor ott a polcokon rengeteg jó magyar szerzőnek nagyon jó kortárs. Mondjuk, hogy könnyű, de ez is szerintem inkább a magyar nézőpontra jellemző, hogy ennyire elkülöníti egymástól az úgynevezett szépirodalmat, illetve a nagyon sokszor lektőr körébe sorol dolgokat, holott nagyon sokszor nagyon jó művek vannak közöttük.
Igen, én is ezért félek sokszor azt mondani, hogy szeretem a kortárs irodalmat, mert olyankor sokszor megkapom, hogy szép irodalom vagy lektűr, mint hogyha csak ez a két kategória létezne, és épp ezért igyekszem olyan finoman fogalmazni, hogy nehezebben, meg könnyebben emészhető, pedig ez sem egy jó kategorizálás. Lehet, hogy a nyelvezete valamelyik műnek egyszerűbb, de a szép irodalomban is van nagyon sok ilyen alkotás, tehát hogy ez nem mérvadó kategóriája annak, hogy valami most akkor lektűr vagy szép irodalom, meg hát ezek a kategóriák, ugye, ahogy te is mondtad, összemosódnak, úgyhogy ez is az előítélet része.
Igen. Meg ha belegondolok, hogy talán Babics mondta azt, hogy ő is azt szeretné, hogyha az ő műveit Ponyván árulnák, mert úgy jutna mindenkihez.
Igen.
Tehát, hogy ez úgy látszik, hogy ez a szemlélet már akkor meg volt, és azóta se oldódott fel igazán az irodalomban.
Legalábbis Magyarországon legalábbis nem tűnik igen. Úgy.
Amikor az első könyved megjelent, az ugye 2022, és ha jól tudom, az pályázatra írtad. Ha ez volt az első, akkor mindent feltettél a pályázatra, hogy na most elkezdem, befejezem, megcsinálom, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz, vagy egyébként is megírtad volna már az első. Tehát, hogy segítette az, hogy szorított egy határidő?
Mindenképpen segített a határidő. Ez nem az első próbálkozásom volt regények terén. Azok közül a korábbi alkotásaim még a fiókban vannak. Az egyiket szeretném most nyáron elővenni és átdolgozni, de a határidő volt az, ami azt mondatta velem, hogy jó, leülünk, megírjuk. Most már nem lehet tovább halogatni, mert az Ózonőrök alap ötlete is évek óta újra és újra átírásra, átgondolásra került, és itt már tényleg volt egy olyan határidő is, meg kritériumok is, amikhez alkalmazkodni kellett. Meg volt szabva, hogy milyen hosszú lehet, kiknek szóljon, mi legyen a fő irányvonal, ugye itt vagy az utazás, vagy a környezetvédelem volt a regényes természet pályázaton, ami hívószó volt, és ezekre kerestek ifjúsági regényeket. Még a közönség is be volt lőve, hogy olyan 10-13 éves korosztálynak, ha jól emlékszem, és hát ez azért van, akinek megköti a kezét, nekem segítség volt, hogy be tudjam határolni, hogy most akkor kiknek írok és mit.
Tehát könnyebb volt úgy dolgoznod, hogy megvoltak a keretek, és nem mindent neked kellett eldönteni?
Sokkal.
Mert én nekem mindig az a tapasztalatom, hogy amikor kreativitásról, alkotási folyamatról beszélünk, akkor így, ahogy mondtad, hogy van, akinek segítség, ha vannak mankók vagy határok, van, akinek nem. De hogy a legtöbb ember azt szokta mondani, hogy azért nem baj, ha megmondják, hogy körülbelül mégis mi legyen, mert hamarabb jut dűlőre, nem magának kell egyedül eldönteni, hogy mi az, ami benne maradhat, melyik irányba térhet el.
Igen, én teljesen az a kategória vagyok. A másik kategória, amit én már sokat hallottam, hogy ne szóljanak bele abba, hogy én mit írjak. Tehát ez a két véglet van, amiről én tudok. Én az előbbi vagyok, aki szereti azt, hogyha megszabják, hogy mik azok a keretek, amik között mozoghatok.
De ezek szerint akkor tényleg, ahogy megtanultál írni, onnantól írsz.
Igen.
És akkor miket írtál először? Mert ezért a regény gondolom, hogy nem regénnyel kezdted, bár előfordulhat.
Hogy mik lehettek a korai zsengéim, talán akkor is valamilyen cselekményesebb, hosszabb történetekben gondolkodtam. Nyilván nem lettek leírva hosszan, de a fejemben kész regény sorozatok alakultak. Írtam verseket is, novellákat is. A novellákat egyébként először nem szerettem, azért kezdtem el őket írni, mert a regényeim nem voltak még olyan minőségűek, és kicsiben kellett gyakorolnom, akár íróiskolás képzésre, akár csak magamnak, hogy fejlesszek valamilyen készséget. És a novellák, akár hogyha egy-két oldalasak is, már megmutatják, hogy az ember mennyire tudja formálni akár a cselekményt, a hangulatokat, a leírásokat, párbeszédeket. Úgyhogy én nekem igazából ezek voltak a gyakorló feladataim a későbbi regények előtt.
Tanultál egyébként? Tehát jártál valamilyen kurzusra?
Igen, a könyvmaj képző kiadónál voltak íróiskolai képzések. Ezek online felületen zajlottak. Egy vagy két hónapos képzések voltak, én elvégeztem a fantasy világépítést, az ifjúságit, a meseírót, a nyúladáltat, ami a fiatal felnőtteknek szóló zsener művekkel foglalkozott, meg a párbeszédet.
Tehát akkor gyakorlatilag, ami téged érdekelt, azt mind megnézted és megcsináltad.
Nagyjából igen.
És tudod-e kamatoztatni, hogy érzed, hogy milyen volt a képzés, mennyire álltál készen előtte, és mennyit tett hozzád?
A legelső képzésem az ifjúsági volt, akkor még csak ismerkedtem az írástechnika fogalmával egyáltalán, akkor szembesültem azzal, hogy nem csak úgy működik az írás, hogy én gondolok valamire, azt leírom és mehet is a nyomdába. Kicsit sok volt számomra, főleg, hogy 17-8 éves lettem, amikor az első kurzusomat végeztem, és hát olyankor még nekem sok, hát mondjuk ki, pofon kellett, elutasítás vagy negatív kritika, hogy rájöjjek, hogy igen, az írás is egy szakma, is fejlődni kell benne, hogyha az ember el akar érni valamit, és egyébként mind a mai napig én igyekszem fejlődni, és azokat a tanultakat kamatoztatni, amiket én ott vagy elméletben, vagy gyakorlatban kaptam tananyagot az oktatóktól.
Ugye beszéltük, hogy az első könyvet 22-ben az Ózonőrök. Ezt követte a Mögöttem a jövő. Egy pár szót mondasz nekünk arról?
Ez egy időutazós, szintén ifjúsági történet, hasonlóan rövid, 100-130 oldal közötti, mint az Ózonőrök. És ez is olyan 12-14 éves korosztálynak szól. Hát egy karácsonyi történetről van szó, ahol a főszereplő lánya Covid időszakban éli meg az első karácsonyát 2020-ban, és hát nem egy boldog, önfelett ünnepről van szó természetesen. És hát egyrészt az iskolai zaklatás miatt, főleg online térben, másrészt pedig a járványhelyzet miatt arra gondol, hogy milyen jó lenne, hogyha egy másik korban, nevezetesen a 80-as években lehetne fiatalak, amikor még nem csak a vírus, de a telefont sem ismerték. És ahogyan az lenni szokott, a kívánsága valóra válik, mert ott is találja magát, csak hát rá kell jönnie, hogy ott sem fenékig telj fel az élet, és hogyha beilleszkedni nem is, de az elkövetett hibáit helyre kell hoznia, máskülönben, hogyha vissza is kerülne a jelenbe, akkor sem mehetne minden úgy, ahogy, mert beleavatkozik az időbe. Úgyhogy ez egy jól ismert mintára épül, de a Covid miatt szerintem egy újdonságot hoz be, amivel még talán mindig küzdünk, hogy feldolgozzuk.
Hát te is fiatal voltál, amikor a Covid időszak volt, te hogy élted meg egyébként?
Én egyetemista voltam akkor, és nagyon rosszul éltem meg. Nem az online oktatás volt a baj, mert én azt szerettem, főleg amiatt, hogy le is betegedtem elég súlyosan abban az időben, és nekem segítség volt, hogy nem kell még bejárni, stb. Nem is tudtam volna. De az, hogy az ember elhatárolódik ilyenkor térben, és sokszor nem csak térben, az ismerőseitől, barátaitól, azt én is átéltem, és meglátszott a kapcsolataimon, meglátszik mind a mai napig egyébként. Sokszor választjuk inkább azt, hogy írogatunk egymásnak, és nem találkozunk. Ebben én is hibás vagyok, mert én is hajlamos vagyok erre. Úgyhogy a barátaimnak sokszor engem kell rugdosni arra, hogy ez most már nem a Covid időszak, lehet találkozni, és kellene is. De érzem a hatását mind a mai napig, és nem feltétlenül volt jó, úgyhogy szerintem ezt még dolgozzuk fel, akár egy egész társadalomként.
Ez így van valószínűleg, igen, mert szerintem szinte mindenki érzi. És a regényben miért pont a 80-as éveket választottad? Van-e ennek valami személyes oka, vagy mondjuk ez tűnt olyannak, ami az online tértől az első időszak, ami még idegen?
Én nagyon szeretem a 80-as évek időszakát, akár a zenét, akár jó, hát nem feltétlenül a magyar kultúrát, de mondjuk az amerikai 80-as évek az nagyon közel áll hozzám. De egyébként számomra érdekes a magyar 80-as évek is történelmi távlatból. Természetesen akkor sem volt tökéletes az élet, minden kornak megvannak a problémái, de úgy gondoltam, hogy a fiatalok, akár a kulturális hatások, akár egy-egy sorozat, vagy épp zene átdolgozás miatt talán idealizálhatják akár a 80-as éveket, akár mostanában a 90-es vagy korai 2000-es éveket. És szerettem volna egyrészt bemutatni azt, hogy milyen volt az élet tényleg telefon nélkül. Másrészt viszont azt is, hogy akkoriban is hatalmas küzdelmek voltak, és olyan dolgok, amikre például az ember mostanában nem is gondolna. Akár ilyen lehet az, hogy elérni valakit nagyon nehéz volt telefon nélkül, és a szereplők megtapasztalják azt, hogy probléma adódik, és nem csak a zsebükből veszik elő a telefont, hogy szóljanak. Úgyhogy hát az árnyaldalait, meg az előnyeit is igyekeztem bemutatni ennek a kornak.
Egyébként, amikor írásról beszélünk, vagy írással kapcsolatos dolgokról beszélünk bárkivel, aki nem foglalkozik vele, csak kívülállóként nézi, akkor általában bele se gondolnak, hogyha az ember akár a 80-es évekről, akár bármelyik korról annak megfelelően akar írni, az mekkora kutatást igényel?
Hú, nagyon sokat. Olyan oldalaknak néztem utána, olyan termékeknek, hogy még a márkák abban az évben jöttek ki, létezette már akkor az a típusú rádió, jégkrém, márka, stb., hogy nagyon-nagyon fáraszt volt, és egyébként én átnézettem a mögöttem a jövőt olyan szerzőtársammal, aki szintén a 80-as évekről ír regényt, és írt is korábban, úgyhogy ebben kaptam azért segítséget, de attól még megmaradt a bizonytalanság, még a szerkesztési fázisban is, hogy tényleg stimmelt ez, valóban lehetette ez így, de olyan visszajelzéseket kapok egyébként akár nagymamáktól is, akik már megélték ezt.
Aktívak voltak a 80-es.
És emlékeznek is rá, hogy szerintük hiteles lett. Úgyhogy ennek nagyon örülök.
És itt van nálam ugye a harmadik könyved, ez a legfrissebb, az Írósuli, ami azt feltételezi, hogy több rész lesz belőle, hiszen itt az elején van egy egyes.
Igen, ez az írósuli sorozatnak az első része. Idén jött ki a Könyvek Városa, és hát remélhetőleg hamarosan meg is jelenik a második. Ez az írás körül forgó, szintén fantasy ifjúsági kötet első állomása. Szintén egyébként itt is valamilyen ismeretterjesztési szándék vezérelt. Nem is feltétlenül a kulturális vonatkozás, hanem a könyveknek, vagy a mögöttük rejlő évezredes tudásnak az átadása. De szerintem ez egyébként a címben is benne van, vagy sejthető.
Igen, benne van, de ha valaki nem olvas bele, mondjuk, vagy nem kezdi el még olvasni, akkor nem biztos, hogy gondolja, hogy mennyire átgondoltan, és őszintén megmondom a hallgatóknak, hogy én se tartok még sajnos ott, ahol szeretnék benne, körülbelül a 90. oldal lejárok most, de ez a 90. oldalig nekem azt megmutatta, hogy mennyire átgondoltan, mennyire jól találtad ki magát azt a világot, amit felépítettél. Tehát ahogy említetted, hogy tudást akarsz átadni, és hogy az összes névnek az mind az írással kapcsolatos. Mindegy, hogy az női név, férfi név, szereplő egyáltalán, vagy egy kávéház, vagy egy város. Minden kapcsolódik az íráshoz. Tehát ha valaki csak annyit csinál, hogy a Google-be beírja azt az adott szót, akkor már is beleveszhet abba, hogy mekkora tudás az, ami a könyvekről is létezik. Nem csak a könyvekben, hanem a könyvekről is.
Egy egész füzetet írtam tele ilyen névötletekkel, meg a jelentésükkel. Külön vezetnem kellett már egy Word dokumentumban, hogy ez a név ezt jelenti, mert nem kimondottam magyar nevek, hanem inkább valamilyen általában latin fordításban szerepelnek ezek a könyves kifejezések. És ami külön érdekes, hogy a könyvtárszak ebben nagyon sokat segített, hiszen ott külön szótár volt kigyűjtve ezeknek a kifejezéseknek, úgyhogy onnan szedtem.
Nekem nagyon tetszik, ahogy felépítetted a teret is, tehát magát a világot, ahová eljutnak, ugye a párhuzamos univerzumot. Nem akarok nagyon spoilerezni, de hogy ugye találkozunk benne Múzsával. És igen, ez volt az első, ami érdekelt volna, hogy miért pont a történetírás. Tehát, hogy ugye az embereknek azt mondjuk, hogy Múzsa, lehet, hogy másikbe se jut, hogy egyébként Tália is az, nem véletlenül van róla színház elnevezve, hiszen tudjuk, hogy a komédiának a Múzsa. És ugyanígy, ugye még az Erátót talán tudják, és akkor ezzel itt szerintem be is fejeztük a sort.
Igen, általában van, ők szoktak a híresebb múzsák lenni. Cleo, aki szerepel a történetben, ugye a hőstörténetek történetírás múzsája, egyrészt adta magát a történetben, másrészt hatalmas szerepe lesz még. Ő a történetben egyfajta közvetítőként jelenhet meg az írók mágikus világa, illetve az ihlettel megáldott emberek között. De majd, ahogy haladunk előre a kötetekben, látni fogjuk, hogy ő ennél egy kicsit fontosabb szerepet szám magának.
Na, kíváncsian várjuk majd akkor, hogy hogy is lesz. A másik, amit még kérdezni akartam, hogy amikor elkezdted írni, akkor tudtad már előre, hogy olyan hosszú történet lesz, hogy több rész lesz belőle, vagy így folyamatosan alakult, ahogy jött az ihlet?
Tudtam, hogy ez egy nagyon hosszú történet lesz ahhoz, hogy egy kötetbe beleférjen. Úgy szoktam dolgozni, hogy először a vászlatokat megírom magamnak előre a kis füzetembe, és ott csak nagy vonalakban vázolom a cselekményt, kivel mi történik, ez a rész ide fog kifutni, ez lesz a fő konfliktus, így oldódik meg, és már akkor elég hosszú volt, nem azért, mert terjengősen írtam, hanem mert tényleg annyi minden történik benne. Úgyhogy magamnak elejére részekre is szedtem, hogy itt lesz vége az elsőnek, itt kezdődik a második, és hát úgy tűnik, hogy három részben lesz meg ez. Úgy van a vázlat szerint, illetve úgy is írtam meg, már a harmadik rész is le van adva a kiadónak. Úgyhogy ebből a szempontból előre dolgoztam, illetve kiegészítő készült még hozzá, de az utólag az kisebb novella, ami ingyenesen elérhető.
Viszont ez azt jelenti, hogy akkor gyorsan írsz, vagy ezt csak én gondolom így, mert ezért ez is egy közel 300 fölött, igen, majdnem 400 oldalas könyv van itt a kezemben.
Igen, a többi az lehet, hogy még hosszabb lesz. Évek munkája van benne egyébként. Az ötlet maga az 2020-ban jött, hát volt időm gondolkodni a Covid idő alatt, akkor kezdtem el ezt a kis füzetecskét megtölteni a könyves kifejezésekkel, illetve azzal, amit az ihlet adott, tehát a történet ötletével, és talán 21 volt az, amikor megírtam az első részt, aztán azt átdolgoztam 22-ben. Egy kedves szerkesztő barátnőm segítségével sikerült olyan logikai hibákat, illetve világépítési kérdéseket feloldani, amikre egyedül egyébként nem jöttem volna rá. Úgyhogy ez is az írás tanulásának a folyamata. És utána írtam meg a második, illetve a harmadik részt. A második részt azt már akkor adtam le, amikor a kiadóval tárgyaltunk az első részről. Azt beszéltük, hogy az első rész mellé ők kíváncsiak a másodikra is, és amikor elküldtem nekik a másodikat, utána mondták azt, hogy jó, akkor ezt kiadjuk.
És akkor bejön a harmadik is náluk.
Igen.
Említetted azt is, hogy novellákat szeretnél majd írni esetleg valamikor.
Novellás kötetek vannak a fejemben, de mindig csak tervezem. Minden egyes évben felírom magamnak, hogy ezt jó lenne megcsinálni. Az idén egy pár novellát írtam már, és mindig csak egy-kettő az, amit sikerül megvalósítanom évente, de az idén még az írósulinak is sikerült egy kiegészítő novellát megírnom. Az tényleg váratlan volt, arra nem számítottam, az az ihlet munkája. Ami ezt a novellás kötetet, vagy novellás köteteket illeti, azok teljesen más, milyenek nem kapcsolódnak korábbi írásaimhoz, azok kis különálló, rövid egypercesek lennének, és akkor ebből egy nagy csokorral összegyűjtve egy önálló kötetet képzeltem el. Hát egyelőre még szerintem a távoli tervek között szerepel, mert nincs konkrét ötletem hozzá.
És világát tekintve, az maradna ugyanígy fantasy környezetben, vagy esetleg az is teljesen más lenne?
Novellák terén szoktam realistát is írni, illetve fantazikat is, bár azok mindig hosszabbra sikerülnek, nem sikerül beleférni az egyperces kategóriába, úgyhogy szerintem azok maradnak a realista talajon.
Milyen volt a könyvhét?
Nagyon jó volt. Én nagyon élveztem. Első könyvhét volt, ahol íróként vehettem részt, és dedikálhattam az Eleven kiadó szerzőivel. Tényleg nem tudok mást mondani, annyira aranyos volt mindenki, aki eljött. Volt, akitől még ajándékot is kaptam, volt, aki hozta az előrendelői ajándékot, mert az írósuli mellé az is járt, és kinyomtatta magának, beletette a könyvbe, sőt, még lamináltatta is. Annyira aranyos volt, meg a visszajelzések is érdekesek voltak. Volt, aki azt mondta, hogy lehetett így befejezni az első részt, ezzel most szerintem nem árulok el sokat, hogyha azt mondom, hogy függővéges, tehát saját felelősségre olvassa az ember, de ez egy jó fajta, hogy lehetett így befejezni volt, tehát jelezték, hogy várják a folytatást, és ennek nagyon-nagyon örültem.
Egyébként akkor ez azt jelenti, hogy sokat jelentenek a visszajelzések.
Igen, nekem nagyon sokat jelentenek.
De akkor így most kaptál, és akkor ezt gondolom ad még egy energiatöltetet, hogy tud folytatni tovább a munkádat.
Mindenképp. Talán annyit szeretnék mondani, hogy köszönöm mindenkinek, aki esetleg valamikor olvasott tőlem, vagy a későbbiekben fog, mert tényleg sokat jelent minden egyes olvasás.
Köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk, és további sok sikert kívánok az írásban is, meg a tanításban is, hogyha folytatod majd.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, Aux Eliza Egri íróval beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő Somosvári Eszter Anna nevében is a bemondó Klész Beáta.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceum Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem felsőoktatási szakkönyvtára, a Tittel Pál könyvtár babamamasarokkal, programokkal és kiállításokkal is várja a látogatóit, felkészülve arra, hogy a hallgatóink, oktatóink, kutatóink családdal érkeznek hozzánk. Lehet szó a főbegyetemi rendezvényekről, vagy átlagos hétköznapokról. Mindenkit vár a Tittel Pál könyvtár. A könyvtár életéről Laskai Anna szaktájékoztató és Oszlánci Krisztina főigazgató beszélgetett. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Újabb 5 évre dr. Pajtókné dr. Tari Lona, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora, az egyetem szenátusának 100%-os támogatása mellett dr. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a fenntartóval egyetértésben javaslatot tett a rektori megbízatásra, írja közösségi oldalán feltöltött közleményében az intézmény. Ennek alapján dr. Súlyog Tamás köztársasági elnök 2025. június 15. napjától 2030. június 14. napjáig megbízza dr. Pajtókné dr. Tarilon a habilitált egyetemi docenst az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektori teendőinek további ellátásával. Pedagógia és humanizmus címmel rendeztek konferenciát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Az eseményen 4 felsőoktatási intézmény, a DE, az ELTE, az EKE és az ESE szakemberei vettek részt, akik a nevelés tudomány és a humanizmus filozófiai kulturális irányzatának összetett kapcsolatát járták körül. A rendezvényen bemutatták Sárkány Péter képzés és gondolkodás, nevelés filozófiai vázlatok című kötetét is, amely az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem támogatásával jelent meg. A 96. ünnepi könyvhéten kiállítás megnyitó konferencia és könyvsátras kitelepülés mellett egy könyvbemutatót is szervezett a Tittel Pál könyvtár. Igazán különlegessé tette az alkalmat a Zenélő Budapest című kötet szerzője, könyvtárunk névadójának rokona Tittel Kinga. A római katolikus papként és csillagászként ismert Tittel Pállal való rokonságára Kinga nagyapja hívta fel a család figyelmét. A híres őshöz méltóan Tittel Kinga is többféle területen kamatoztatja tudását. Idegenvezetői gyakorlata mellett ma már több Budapesttel foglalkozó kötet szerzője. Művei a Mesélő Budapest, a Duna kincsei, a Várnegyed titkai, kilátók és miniszobrok, és az ünnepi könyvhét újdonságaként a Zenélő Budapest megtalálhatóak a Tittel Pál könyvtárban. A szerző új kötete bemutatóján személyes hangvételű előadásában mutatta be 15 szerző budapesti látogatását, és ennek ma is megtalálható nyomait. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Média és Design Intézet oktatója, Vékony Dorottya az egyik győztese az Eszterházy Art Award 2025-nek, Kós Gábor és Pap Gábor képzőművészek mellett. A 9. alkalommal meghirdetett pályázatra 273 művész jelentkezett. A független nemzetközi szakmai zsűri 21 pályaművet jelölt a díjra. A díjra jelölt művészek válogatott munkáiból rendezett What We Believe In, amiben hiszünk kiállítást 2025. június 6-ától 2025. szeptember 14-ig láthatják az érdeklődők a Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeumban. 2025. július 9-ig lehet módosítani a felsőoktatási felvételi eljárásban megjelölt intézmények sorrendjét. Július 9-ig feltölthető a jelentkezési határidőt követően szerzett dokumentum, módosítható a jelentkezési helyek sorrendje, visszavonható egy vagy akár az összes jelentkezési hely, valamint módosítani lehet a jelentkezéskor a tanulmányi pontok középiskolai eredmények részének számításához megjelölt 5. tárgyat a felsőoktatási intézmények által megadott listából választva. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 2025-től 6 karon bölcsésztudományi, gazdasági és társadalomtudományi, informatikai, művészeti, pedagógiai és természettudományi karon kínál képzéseket.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Havonta jelentkező beszélgetéseinkben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittel Pál könyvtárának életét mutatjuk be, immár 4. éve. Ez az évforduló és a mostani témánk sokrétűsége indokolja azt, hogy most Oszlánci Krisztina, a könyvtár főigazgatója a beszélgetőtársam. Én Laskai Anna, szaktájékoztató vagyok. Ha egy szóval kellene kifejezni a mostani témánkat, akkor én a kortalanságot mondanám, egyfajta címkeként is ráragaszthatnánk a most következő beszélgetésre. Ez a kortalanság jelenthetni az évszázados épületben működő modern könyvtárunkat, de inkább most egy picit arról szeretnék beszélni, hogy mindenféle korosztály kortalanul, korhatár nélkül látogathatja akár a programjainkat, akár természetesen a könyvtárunkat és használhatja az állományunkat. Hogyha te végig gondolod, hogy látod, milyen, akár tényleg korosztálytól is függetleníthető, vagy éppen nagyon is korosztályhoz kötődő szolgáltatásaink vannak.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Nagyon örülök, hogy ismét beszélgethetünk a könyvtárunk munkájáról, és most ebben az aspektusban. Ha semmi másra nem gondolunk, csak az általunk sokszor elhangzott nyilvánosságra nem győzünk hangsúlyozni a nyilvános könyvtár szerepünket, akkor már mindenki számára kikövetkeztethető, hogy gyakorlatilag 0-tól 100 éves korig, vagy azon fölül is érkezhetnek hozzánk érdeklődők, olvasók, vagy a szolgáltatásainkat igénybe vevők. De ha egy picit szűkebb területről kezdem, akkor felsőoktatási könyvtárként egészen egyértelműen a hallgatók és az oktatók kiszolgálása sem egyes korosztályokra korlátozódik már. Hiszen ha arra gondolunk, hogy nappali levelező és távoktatásos képzésben is résztvevő hallgatóink vannak, akkor ott valóban az egészen friss, nagykorú hallgatóinktól kezdve, tehát a 18 évesektől kezdve egészen komoly, meglett érett emberekig járnak hozzánk mindenféle képzésre, akik természetesen örömmel veszik igénybe szolgáltatásainkat. Tehát már itt megnyilvánul egyfajta kortalanság, és ez hozza magával azt is, hogy a szolgáltatásaink a kommunikációnk irányukba ennek megfelelően alakul. De említhetném itt a kutatói és oktatói közösséget is, hiszen itt is a leendő kutatók, oktatók, ugye a doktorandusainkról beszélek, vagy a már professzori életkorban járó tisztelt kollégáink széles skálája megtalálható az egyetemen, mindannyian nagyon sokat hozzátesznek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem sikeréhez, és egyetemi könyvtárként nekünk minden korosztály igényeinek meg kell felelni, tehát így a részükre is mindenféle szolgáltatást tudunk nyújtani.
Sokat beszéltünk egyébként, meg beszélünk is arról, hiszen visszatérően ennek mindig el kell hangoznia, hogy egyetemi könyvtárként a kutatás-oktatás támogatása célunk, és alapvetően a hallgatókra, oktatókra gondolunk, de nagyon örülök, hogy kibontottad, és már megvilágítottad, hogy ez sem azt a klasszikus 18-tól 22-23 évesig terjedő korosztályt jelenti feltétlenül. Egészen extrém kategóriában is sorolható ez az egész, hiszen nem hiszem, hogy sokan gondolnának arra, hogy óvodásoktól a szenior korosztályig mindenkinek kínálunk akár szolgáltatást is, akár programot.
Sőt, akár már az óvodáskort megelőzően is, hiszen nagy kedvenceink a kisbabák, amikor egészen pici gyerkőcökkel érkeznek hozzánk, akár hallgatóink, akár valamilyen programra érkező családok. Nagyon nagy örömünkre 2020-ban gyakorlatilag elsőként az egyetemen a könyvtárban jött létre egy babamama, illetve egy gyermek játszósarok, ami nagyon nagy népszerűségnek örvend, hiszen olyan kulturált, diszkrét körülmények között tudják ellátni a kisbabákat, vagy azon korú kisgyermekeket, akiknek még komoly figyelemlekötésre van szüksége, hogy nagyon szeretnek hozzánk jönni azok a szülők és azok a családok, akik ilyen korú gyermekekkel érkeznek. Babamama sarokban természetesen van lehetőség diszkréten megetetni a kisbabát, lehetőséget tudunk biztosítani arra is például, hogy bébi ételt megmelegítsük számukra, van pelenkázó asztalunk mindenféle felszereléssel, illetve ahogy az előbb említettem, a picit nagyobbak számára mindenféle játékkal, mesekönyvekkel, kirakóval, színezővel és lelkes könyvtárosokkal is támogatjuk a hozzánk érkezőket, hiszen mindig van olyan kollégám, aki nagyon szívesen segít a szülőknek. Úgyhogy ez számunkra egy nagyon nagy kihívás volt, de ugyanakkor végtelen nagy örömmel veszünk részt ebben a családbarát programban, és immár az egyetem sokadjára kapja meg ezt az elismerő címet, amihez nagyon örülünk, hogy mi is hozzájárulhatunk.
Ehhez rögtön szeretnék egy-két saját élményt is elmondani, mert pont tegnap történt meg, hogy egy kisgyerekes család a csillagvizsgálóba érkezett, úgymond turistaként, 5 hónapos babájuk ott volt velük, és megszólítottam őket éppen ajánlva ezt a szolgáltatást, hiszen a könyvtár minden egyes szinten ott van a líceumban, és mindenhol hirdetjük is ezt a babamama sarkot, de én nagyon érzem azt, hogy ez a személyes kapcsolat, a megszólítás, az élő szó az nagyon-nagyon fontos, mert itt is, amikor az édesanyának mondtam, hogy ha ilyesmire lesz szüksége, nagyon-nagyon szívesen ajánlom ezt, akkor látszott, hogy mennyire örül neki, és mennyire hálás, mert mondta, hogy igen, nekik ez egyébként probléma lenne, és éppen azon gondolkodott, hogy egy csecsemővel ő ezeket a dolgokat hogyan tudja megoldani. És megnyugtató volt számára tudni azt, hogy a líceum földszintjén, a Tittelpál könyvtárban talál majd egy ilyen helyet. Nekem meg olyan jó érzés, mert ahányszor turistákkal találkozom így az egyetemi épületben, az egyetemi házban, mindig az jut eszembe, hogy milyen jó, amikor én nyaralok, és éppen ezért jó azt tudni, hogy mondjuk nekik is gördülékenyebbé, felhőtlenebbé tudtuk tenni a napjukat.
Így van, és nem csak a turistákkal kapcsolatban vannak ilyen élményeink, hiszen az egyetemen rengeteg olyan program van, amelyre külsősök is érkeznek, akár hivatalos, akár kulturális, vagy bármilyen egyéb jellegű program. Például említhetnénk itt az óriási létszámmal megrendezett diplomaosztóinkat, ahová ugye létszámkorláttal érkezhetnek a családtagok, de az igazából annak szól, hogy hányan ülhetnek be egy terembe. És általában ilyenkor pont a kicsi gyerekkel érkező családtagok, nagyszülő vagy bárki egyéb kint marad a folyosón ezekkel a gyerkőcökkel, és szintén nagyon nagy örömmel fogadják, amikor jelezzük számukra, hogy van lehetőség kulturált körülmények között eltölteni azt az időt, amíg éppen a családtag átveszi a diplomáját, de más programokon is számtalan esetben tudtuk már ajánlani ezt a szolgáltatást, úgyhogy mindig nagyon pozitív visszhangja volt.
Én a nyílt napot hoznám még ide, picit már tovább haladva a korosztályba. Én ugye tájékoztató könyvtárosként is sokszor tapasztaltam azt, hogy teljes családok jönnek el, bejárják az épületet, szívesen jönnek, és még ugye már a tovább tanuló korú testvér ott van, bizony ott van a 6 vagy 8 vagy 10 éves testvér is, és ugye én a nyelv és irodalomtudományi részlegen könnyű helyzetben voltam, hiszen az óvodapedagógusoknak leválogatott mesekönyveink rögtön ott vannak, vagy az ifjúsági regények, és tényleg egészen pici babáknak szólóan is tudunk irodalmat ajánlani, de hát ez tényleg azt jelenti a gyakorlatban, hogy leülhetnek a könyvtári térben, kapnak a kezükbe egy-egy mesekönyvet, és nem egy család számára könnyítettük meg ezt a dolgot, hiszen anyuka, apuka jelen van, és akkor a kisebb testvérrel kimarad az egyik szülő, és a nagyobb testvér is megkapja ezt a figyelmet. És én magam is tudom azt, hogy nekem is nagyobb korkülönbség van a gyermekeim között, hogy ha ezt családként szeretnénk megélni, akár a diplomaosztót, akár a nyílt napot, de szintén tegnapi élmény, a habilitációk, doktori védések során is gyakori, hogy egész családdal érkeznek. Tegnap egy 4 gyerekes édesapa habilitált, és a felesége úgy érezte, hogy ez egy családi esemény, amit teljesen jogosan érzett így, viszont ehhez kellett ismét a kollégák rugalmassága, hogy nyitva hagyták az ajtót, hogy a gyerekek tudjanak közlekedni, hiszen a líceumban nem érnék el a kilincset, kikészítettek egy pár könyvet, és jó azt érezni, hogy ilyen módon is segíthetjük az egyetemi életet.
Azzal szeretném kiegészíteni ezeket az úgynevezett extrém helyzeteket, vagy váratlan helyzeteket, amire azért igyekszünk természetesen felkészülni, hogy tudatosan is készülünk mindig olyan programokkal, rendezvényekkel, amelyek megszólítják akár ezeket a gyerekeket is, akik ebben a életkorban járnak éppen. Nagyon sokszor vannak olyan interaktív kiállításaink, akár vándorkiállítás, akár saját magunk által létrehozott programok, amelyek kifejezetten óvodás vagy kisiskolás gyermekeknek szólnak, hiszen ezek azok az első lépések, amellyel meg lehet szerettetni a könyvtári légkört, be lehet hívni őket, hogy egy ilyen csodálatos környezetben tapasztaljanak meg valamilyen számukra érdekes témát vagy azzal kapcsolatos dolgot, de ha már egy picit nagyobbakról beszélünk, akkor említhetnénk a hosszú éveken keresztül megrendezett könyvtári táborainkat, ahol már ugye a nagyobb felső tagozatosok voltak itt inkább nálunk, de az utóbbi éveknek a jellemző feladatai, amelyekkel foglalkoznunk kell, és ami miatt érkeznek hozzánk általános iskolából és középiskolából is diákok, az például a közösségi szolgálat. Számunkra nagyon fontos az, hogy ne csak egy letudott feladatról legyen szó, hanem élményszerű legyen számukra az itt töltött idő, tudjunk egy picit hozzáadni az ő életükhöz, legyen egy olyan kitekintésük a nagyvilágra, a könyvtáron keresztül, amely segítheti őket a későbbiek folyamán, és természetesen nem titkolt szándékunk az, hogy akár az általános iskolai, akár a középiskolás korosztály, ha már néhányszor járt a könyvtárunkba, akkor később rendszeres könyvtárhasználó lesz. Bízunk abban is, hogy egyetemi hallgatóként hamarosan újra találkozunk velük.
Egyébként ez abszolút működik, hiszen szintén személyes élménnyel kiegészítve, pont szombati ügyeletben egy család kísérte el az egészen messziről idejáró levelezős anyukát, és amíg ő konzultáción volt, addig az édesapa a két kamaszkorú gyermekkel jött be a könyvtárba, egyrészt szakirodalmat keresni a családtagnak, ezzel is segítve a tanulmányait, ez egyre gyakoribb és mindig nagyon szívet melengető. Másrészt pedig megnézni a könyvtárat, ilyenkor egyébként nagyszerű, hogy a könyvtár éves kiállítását minden évben megrendezzük, és éppen ezért ezt mindig tudjuk egyfajta programként épületen belül is ajánlani, és ahogy egy kicsit beszélgettünk, ők is megnyíltak, és a kislány mondta, hogy számára nagyon fontos az, hogy katolikus egyetem, és ide készül, és éppen a kántorszak érdekli. És azt gondolom, hogy egy-egy ilyen beszélgetés, egy nyílt szívű odafordulás is segíti az egyetem ügyét, és jó tudni azt, hogy fontosak vagyunk, és fontos a szerepünk.
Így van, ezt én is személyes élményekkel tudnám alátámasztani, hosszasan tudnánk azt hiszem ezt sorolni, de valóban nagyon szívmelengető és örömteli számunkra, amikor például egy volt hallgató érkezik vissza a családjával, akár a Dunántúlról. És amikor azt látjuk, hogy a családtagok ámulva hallgatják az ő múltbeli élményeit, történéseket, ami köti az egyetemhez, és a családtagok is elkezdenek érdeklődni az egyetem és a könyvtár iránt, akkor ezek az élmények azt gondolom, hogy mindenki számára töltekezést jelentenek. Mindent megteszünk azért, hogy ilyen élményekhez juttassuk a hozzánk fordulókat. Ugye beszéltünk itt már a iskolás és a középiskolás korosztályról, de haladhatunk tovább is ezen a vonalon, hiszen amikor már hallgatóként járnak nálunk az egyetemisták, ugye az első találkozási pontok az általad is említett nyílt napon, majd később a gólyatáborban és a nagyobb egyetemi rendezvényeken történik, sportnap, egészségnap, vagy amire most éppen nagyon készülünk, a zöld hét programjai. Ezek a kötetlen, jókedvű, játékos alkalmak még közelebb tudják hozni az embereket egymáshoz, így minket is, könyvtárosokat is, az olvasóinkhoz, illetve a szolgáltatásainkat is egy kicsit közelebb tudjuk vinni hozzájuk, hiszen nem azt érzik, hogy ez egy kötelező, letudandó feladat, hogy bejön és szakirodalmat keres, hanem látja, hogy itt bármiről tudunk beszélni, bármilyen típusú segítséget megkaphat. Említettük ugye már itt a gyermekeknek szóló kiállításokat, amelyet nyilván családok is megtekintenek. Számukra nagyon fontos az is, hogy a város és a régió közönsége eljusson hozzánk, ezért akár az éves kiállításaink, amiket szintén említettél, szólnak tágabb olvasóközönségnek, érdeklődőknek, de a titelestéket is tudnánk ugye említeni, amely szintén bármely életkorú érdeklődőt megszólítja, vagy a sokszínű egészségmegőrzés programsorozatunk. Úgyhogy tényleg törekszünk arra, hogy kortól és minden mástól függetlenül találjanak nálunk olyan alkalmat, olyan élményt, olyan szolgáltatást, vagy bármi mást, ami miatt szívesen töltik nálunk az időt.
És hogyha így tovább haladunk a korosztályok között, akkor elérkezünk a már beszélgetés elején is említett szenior korosztályhoz, nem véletlenül így neveztem meg az idősebbeket, hiszen nagy sikerrel zajlik a Szenior Akadémia, ennek ugye rendezvény helyszíne is vagyunk, de talán még nagyobb büszkeség, hogy a számítógépes képzés az idősebbek számára az nagy múltra tekint vissza nálunk.
Kollégáim valóban hosszú évek óta tartják ezeket az informatikai alapszintű képzéseket. Az első években az egyetem nyugdíjas kollégái számára végtelenül örömmel és boldogan érkeztek, sőt, mindig inkább túljelentkezés volt ezekre a kurzusokra. Hát ez az Eszterházi érzés, amit nagyon sokszor emlegetünk, és hogy egy család vagyunk, ez is alátámasztja, hiszen nem engedjük el azoknak a kollégáknak a kezét sem, akik esetleg már nem napi szinten járnak az épületben, vagy dolgoznak az egyetem különböző épületeiben, de mindenféle ilyen esemény kapcsán várjuk és hívjuk őket szeretettel. Ez az informatikai képzés nőtte kicsit túl magát, amikor a fenntartó kezdeményezésére létrejött a Senior Akadémia képzése, ugye több témakörben is tartanak kurzusokat, viszont az informatika stabilan tartja magát, olyannyira, hogy mindenfél évben két csoportnak is tartanak a kollégák konzultációkat. Nagyon nagy igény van rá, nagyon hasznos információkat kapnak, és boldogan jönnek hozzánk minden egyes alkalommal.
Azt mondtuk az elején, hogy kortalanul, vagy akár ugye korosztálytól függetlenül használható a könyvtár. Igyekeztünk is sorra venni azt, hogy milyen korosztályokban gondolkodhatunk, de hát azért többször is kiderült már mindkettőnk elbeszélése kapcsán, hogy sokszor vegyül ez a korosztály, és nem is célunk ezt különbontani, főleg amikor családokban gondolkodunk. Mit mondanál arról, hogy melyek azok a programjaink, milyen olyan kezdeményezéseink vannak, hogyha nem ilyen szigorúan korosztályonként tekintünk rá a könyvtárra és a könyvtár szolgáltatásaira, hogy mi az, amivel úgymond bárkit várunk, valóban kortalanul, korosztálytól függetlenül?
Hát a sokszor elmondott nyilvánosságunkhoz kötődően tényleg gyakorlatilag bárkit, bármikor. A Líceum a város szívében nagyon könnyen megközelíthető. Három szinten helyezkedünk el, mind három szinten kínálunk olyan jellegű lehetőséget, akár szolgáltatást, akár programot, amelyek nyitvatartási időtől függetlenül is akár megtekinthetőek. Ugye a már említett éves kiállításunk a második emeleti folyosón bármikor a Líceum nyitvatartási idejében megtekinthető. Most ugye az egyetem 250 éves évfordulójához kapcsolódó fantasztikus téma az, ami egész évben látható. De megőriztük a hibai kiállítást az első emeleti szakrészlegünkben, valamint itt nagyon készülünk az idei hímző szakkör fantasztikus produktumainak kiállítására, amelyet majd múzeumok éjszakáján megcsodálhatnak a látogatóink. Ugye erről nem beszéltünk még, hogy nem csak a nyugdíjas volt kollégáink, hanem a jelenlegi kollégáink is megmutathatják rejtett képességeiket, akár az Ez is én vagyok kiállítások keretében, amikor egy másik oldalukat, hobbijukat tudják megmutatni az érdeklődők számára, de ilyen kezdeményezés és Verebélyi Balázs vezetésével a hímző szakkör is, amikor hosszú heteken keresztül készülnek azok a munkák, amelyet végül majd megcsodálhatunk a könyvtár kiállító részében. Illetve hát a földszinten az említett babamama sarok és a gyerek sarok mellett rendszeresen vannak olyan programok, amelyek várják ezeket a kortalan nézőket, közönségünket. Most nagyon készülünk a Zöld Hét keretében például szintén egy olyan interaktív kiállításra, ami több héten keresztül látható lesz nálunk, és azt gondolom, hogy ott is nem csak gyermekeknek szóló ismeretterjesztésről van szó, hanem mindenkinek nagyon hasznos, látnivaló és élményszintű lesz majd ez a kiállítás, úgyhogy várjuk szeretettel majd ebben az időszakban is a hozzánk látogatókat. És ami még így a beszélgetésünk közben eszembe jutott, és nem túl régi, ugyanakkor nagyon fontos kezdeményezése az egyetemnek, és szintén nagyon örülünk, hogy ebben partnerei lehetünk az intézménynek, ez az önkéntes szolgálat. Ugye az önkéntességről nagyon sok minden eszébe jut az embernek, beszélhetünk itt a rendszeres véradásokról, amelyek szintén nagyon fontosak számunkra, a gyermekvédelemről, az állatvédelemről, mindenféle olyan támogatásról, amelyek azt gondolom, hogy az életünk minőségéhez maximálisan hozzátartoznak és hozzájárulnak. De az önkéntes szolgálat jelen esetben most azt jelenti, hogy egy 30 órás időtartamot kell nálunk tölteni ahhoz az ide jelentkező hallgatóknak, hogy egy picit megismerjék az egyetemet közelebbről, és későbbiek folyamán már otthonosan tudjanak mozogni nálunk, ezért az itt töltött 30 óráért 20 plusz többletpontot kapnak. Ez olyannyira népszerű, hogy gyakorlatilag egymást érik a jelentkező pályázók. Jászberényben, a Jászberényi Campus könyvtárában is nagyon sokat dolgoznak a kollégák azért, hogy megfelelő tapasztalatokat nyújtsanak ezeknek a jelentkezőknek, de itt Egerben is nagyon népszerű ez a lehetőség, úgyhogy várjuk szeretettel egészen júniusig a jelentkezőket.
Egyébként, ahogy beszéltél a véradásról, akár arról, hogy a kutyamenhely számára gyűjtünk, szemüvegkeretet is gyűjtöttünk már, kitűzőket árosítunk, hogy a Madártani Egyesületet is támogassuk. Ez is megér majd egy külön adást, mert nagyon-nagyon fontosnak tartom én is azt, hogy felsőoktatási könyvtárként a tudományos életben működve, az egyetem céljait szolgálva, mindig törekszünk arra is, hogy valóban a nyilvánosságot képviseljük, elérhetőek legyünk bármilyen korosztálynak, gyakorlatilag bárhonnan, és hogy olyan ügyeket is felkaroljunk, aminek kapcsán nem feltétlenül a könyvtár lenne az, ami eszébe jut bárkinek is. Remélem, hogy sok-sok érdekességet rejtett ez a beszélgetés a Tittel Podcast hallgatói számára. Kriszta, nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, hogy ennyi mindent megismerhettünk, és egy picit ebből a szemszögből is vizsgálhattuk a Tittel Pál könyvtár működését.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházi.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
And I don't think that I'll see her again, but we shared a moment that will last to the end. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place. Don't know. It's time to fade.